Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Ha a budavári palotára gondolunk, mindenek előtt röviden azt kell elmondani, hogy a gótikus stílusú királyi palota már az 1300-as évek közepétől épült, és építése eltartott az 1400-as évek végéig, így Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás királyaink idején is mindvégig bővítették és díszítették a magyar uralkodók lakhelyét. A 19. század végén hozzáépült egy hátsó szárny, mellyel megkétszereződött a palota területe. A Mária Terézia szárny Duna felé néző homlokzata is meg lett növelve, és ekkor kapta meg a barokk és neobarokk kupoláját. Témánk Budavára, királyok és építészek.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a mikrofonjaink előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, és remélem, hogy ma is egy új beszámolóval érdekes és értékes információkat fogunk tudni adni.
Keresztes úr, mielőtt a mai témánkra térünk, megkérjük, hogy pár mondatban emlékeztetőként foglalja össze a múltkori beszélgetésünket.
Múltkori beszélgetésünk Budavár történetéről, kialakulásáról beszélt, középkori várpalota építéséről tárgyaltunk. Amint mondtam, akkor is budai királyi várat a 13. század derekán kezdték építeni a mongol betörés után, mert a mongol betörés bebizonyította, hogy csak azok a népek tudnak ellenállni az ilyen kemény betöréseknek, akiknek kőváraik is vannak. És a budai várat több mint 2,5 évszázadon keresztül építették. A negyedik Béla király volt, aki a kővárat kezdte építeni, és 1255-ben kiadott egy oklevelet, amelyben a budai vár építésével kapcsolatosan vannak megjegyzések, és ez a várhegy, ahol ezt a királyi várat felépítették, a Tatárjárás előtt sem volt lakatlan, és ide települtek be a környék lakói, ide érkeztek a külhoni népek, a vallonok, franciák. Először arról is beszéltem, hogy a 14. század első évtizedeiben egy hevenyészet várat építettek ide fel, amelyik már az első megjelenésével is már harcokra adott okot, ugyanis itt az Árpádház kihalása után belvillongások történtek, hogy kifoglalja el a trónt, megjelent a cseh uralkodóház hercege Lencel, és vele szembe Károly Róbert Anzsú család, és ők már fegyveres harcot folytattak a trónért, és itt már Károly Róbert megostromolta a budai várat. A következő, aki tulajdonképpen építkezett itt, az Nagy Lajos volt, és Nagy Lajos építkezései már az olaszországi hadjáratainak következtében indult el. Itt már látta az itáliai építészetet, és ez az olaszországi behatás, az tulajdonképpen Mátyás korában erősödött meg, amikor házasságot kötött Beatrixa. A másik nagyon fontos dolog, amiről beszéltem, az luxemburgi Zsigmondnak az uralkodása, aki mint magyar király és német-római császár szerepelt, és ő volt az, aki elkezdte a budai várnak a nagymértékű képítését, és itt beszéltem arról, hogy ő építette ki a palota soktornyos három belső udvaros tömbjét, és hatalmas várfalakat is emelt. Ő építette meg, ahogy nevezték akkor, a késő gótikus palotát, a friss palotát. Ezt a friss palotát folytatta Mátyás az építkezéseket, de itt ezek az építkezések azok már nem nagyon tudtak terjeszkedni, mert a terület lehatárolva volt, viszont a zsigmondkori épületeket Hunyadi Mátyás reneszáns stílusba alakított át, és itt ezeket a nagyon szépen kialakított belső építészeti részeket gazdagította. Azon kívül pedig a külső védelmi rendszert is tovább építette, és így elmondható, hogy Buda egy középkori erős várra alakult. Nagyon fontos az, hogy 1476. december 22-én itt tartotta Mátyás megnyegzőjét Beatrice királynővel, és ez az olasz házasság, ez nagyban hozzájárult a reneszánsz építészet bevonulásával a budai várépítészetbe. Ebben az épületben voltak a palotának a reprezentációs helységei, itt volt a trónterem, itt volt a királynénak a szobája, és más ilyen fontosabb dolgok is. Egyebek között itt volt Mátyás könyvtárának a két terme, amely a kápolnához csatlakozott, ezeknek a leírását Náldó Náldi olasz humanistától ismerjük. A Mátyás kori királyi vár legrégibb ábrázolása Mikhail Folgemukt 1467 körüli rajzáról készült fametszeten látható, melyet Hartmann Schedel Nürnbergi krónikájában 1496-ban adták ki, maradt fent a várnak a képe. Sokáig úgy tartották, hogy ez egy ilyen képzelt ábrázolás, de a későbbi kutatások kimutatták, hogy nagyon realisztikus dolgokat is ábrázolt, tehát a reneszánsz palotát, a király koronázó templomát, minden rajta van ezen a metszeten. Mátyás halála után már elkezdődött a budai palotának a széthordása, és a Mohácsi vész után, amely 1526. augusztus 29-én volt, itt második Lajos király elesett, a királyné pedig összeszedte a kincstárat, és Pozsonyba menekült, és pár napon belül, szeptemberben már a török sereg megérkezett Buda alá, és felégették a várost, de viszont az épületekben nem tettek nagy kárt. Egy hónapra rá a török sereg eltávozott innen, és itt következett be a Buda életének egyik zavarosabb időszaka, mert következett megint a trónviszály, Szapolyai János és Ferdinánd Habsburg Ferdinánd közötti harc, ki foglalja el a trónt. Megtörtént a kettős királyválasztás, és a két párt között volt a hatalmi harc. Ennek következtében már Buda is megint ostrom alá került. Ezt 1541-ben áprilisban Roggendorf vezetésével megtámadták Budavárát, és itt Izabella királyné és János Zsigmond tartózkodott akkor a várban. Ennek a történetét nagyjából a Gárdonyi Géza Egri csillagok regényéből ismerhetjük, amikor a kiskirály, a gyermekkirály és a kísérete, míg a szultánnál tárgyalt, addig szépen a török seregbe szivárgott a várba, és egy adott pillanatban lezárták a közlekedést, és gyakorlatilag minden fegyverváltás nélkül elfoglalták a budai várat. Ez a Mohácsi vész 15. évfordulóján történt, és ezután következett 145 éves budai török uralom. A vár már többszörös ostromot szenvedett, de viszont az volt, hogy a lőfegyvereknek a fejlődésével itt is kellett fejleszteni az építkezéseket. Az egyik legsúlyosabb kárt a várban egy villámcsapás okozta, mert 1578-ban eltalált egy rőporos tornyot, és ez felrobbant, és így a gótikus palotának egy részét romba döntötte. A törökök az ostromok tapasztalataiból okulva több városfalat is emeltek, és erődítették a várat. Kettőzött falakat alakítottak ki, és így megépítették például az esztergomi rondellát, vagy megerősítették a korábban már megépített erdélyi bástyát is. És ezen kívül pedig arról is beszámoltam, hogy újabb ilyen sarokvédműveket építettek, és kialakították az egyik legerősebb védelmi rendszert, ez pedig az erdélyi bástya volt, ami tulajdonképpen egy ilyen kiugró bástya, és ez meghosszabbította a várfalakat körülbelül 50 méterre, és így távolról is lehetett a falakat ostromló ellenséget oldalazni. Többször történt a vár visszafoglalására kísérlet, Ilyen volt például 1542-ben, már aztán történt a 15 éves háború folyamán 1576-ban egy másik ostrom, hogy Budát visszavegyék, majd 1603-ban is ostromolták Budát, de ez az egész dolog abban csúcsosodott ki, hogy 1683-ban Kara Musztafa nagyvezér a birodalom egész hadseregét mozgosította Bécs ellen, és az ekkor uralkodó Lipót meg Szobieszki János lengyel király védték Bécset. Bécs ellen hadba vonuló szultán nem is sejtette, hogy az általa elindított háború vezet majd végül is a magyarországi török uralom felszámolására, és a török sereg Bécs alatt vereséget szenvedett, elkezdődött a visszafele vonulás, az osztrák és lengyel csapatok üzték a törököket, és lényegében elmondható, hogy a keresztény seregek sorozatos győzelmeket arattak, és végül is így eljutottak 1685-ben a budai vár alá, habár ennek az ostroma nem szerepelt a célok között, végül is itt megtörténik, hogy 1686-ban aztán Budát is megostromolják, ahogy leírja Bél Mátyás, mindenható Isten kegyelmével beköszöntött végül a Krisztus születése utáni 1686. esztendő, amely Budára vészt a mieinknek szerencsét hozott.
A következőkben beszéljen arról, hogy milyen volt Buda a török uralom alatt. Folytassuk hát innen a mai beszélgetésünket.
Török uralmat azt felszámolták, de ez a felszámolás ez gyakorlatilag egy nagyon kemény ostrommal kezdődött, és a budai vár ostroma 1686-ban indult, de kezdjük azzal, hogy már 1684-ben a törökök, miután megérkezett a keresztény sereg a vár alá, a törökök nagy erőkkel láttak hozzá a budai vár védőműveinek a megerősítéséhez, és Abdurrahman pasa, aki ekkor volt a várnak a vezetője, feltöltötte a várat élelemmel, fegyverrel és hadianyaggal. Első Lipót egyesített birodalmi serege Buda alá érkezett júniusban már, és körülzárták a várat, és megkezdték az ostromárkok és az ütegállások építését. A keresztény fősereg elméletileg két egymástól teljesen független seregből állt, az egyiknek vezetője Lotaringiai Károly herceg volt, a másik pedig Miksa Emánuel választófejedelem. A választófejedelem a császárral kötött egy egyességet, és ebben az volt, hogy Lotaringiai Károly a fővezér, de a választófejedelem nem volt alárendelve a császárnak. Tehát megegyeztek, hogy melyik sereg, melyik részét fogja a várnak támadni. A bajor választófejedelem a déli részt vette ostrom alá, még a Lotaringiai Károly a polgárváros ellen vezette a támadásokat. Amint leírják az ostrommal foglalkozó irodalom, magyarországi mintegy 100 000-es török sereg, ebből körülbelül 60 000 katonának kellett Buda alá vonulni, Lotaringiai Károly és erőit körülbelül 40 000 katonában állapítják meg, míg Miksa Emánuel bajor 100 választófejedelmnek a katonaságát egy olyan 25 000 főben. Királyi Magyarországon ebben az időben nem volt önálló magyar hadsereg, és a budai vár alá küldött seregek nem alkottak állandó állományt, hanem különböző időszakokban, a táborban a szállásnak megfelelően nagyságuk állandóan változott. Az ostromban a magyarok részéről körülbelül egy olyan 14 500 ember vett részt. A korszerű ütegek két hónapon keresztül szüntelen ágyúzták a falakat, ezek pedig nagy pusztításokat okoztak, mint nagyobb tűz tört ki, és a bástyákon felhalmozott lőpor készletek felrobbantak, és az egyik legnagyobb ilyen robbanás az július 22-én történt, amelyik megint hatalmas károkat okozott a régi palotákban. Itt egy felhalmozott 800 tonna lőpor felrobbanása következtében a palota megmaradt nagy része összedőlt. A sorsdöntő támadás az szeptember 2-án indult, és a támadók a román lőtt falakon keresztül behatoltak a várba mindkét oldalon, a polgárvárost hamar elfoglalták, és ennek a védelmében esett el Abdurrahman pasa is, aki a katonai vezetője volt a török csapatoknak. Nagyon gyorsan összedőlt a török védekezés, és besötétedésre már a másfél évszázados török megszállás véget ért, de viszont ennek az volt az eredménye, hogy a budai vár és a királyi palota az romokban hevert. 1541. szeptember 2-án vonult be ünnepélyesen ide az osztrák császár képviseletében a fővezér, azért ezen a dátummal, mert 1541. szeptember 2-án Szulejmán szultán is ezen a napon vette birtokba a várat.
A megmaradt percekben legyen szó az újkori várpalotáról, a Mária Terézia kori királyi palotáról, ugyanakkor első Ferenc József palota bővítéséről is.
Buda visszafoglalása után a török még mindig jelentős katonai erőt képviselt a birtokában maradt területeken, sőt esetleges visszatérésről is tartani kellett. A bécsi haditanács éppen ezért elrendelt a budai vár romos várfalainak és védőműveinek a helyreállítását és megerősítését, amit regál tábornok Buda városparancsnoka sietve el is végeztetett. A felhalmozódott törmelékekből, a lebontott tornyokból helyenként 7-8 méteres feltöltést készítetett, és hozzáálltott egy katonai raktár a Zeughaus építéséhez, amely a középkori palota előudvarában 1696-ig el is készült. József Hai császári hadmérnök 1687-ben el is készítette a budai vár máig is megmaradt térképét, és a királyi palota épületének a helyreállításáról is készített egy tervet, de persze ez a terv nem valósult meg. Az új palota építésével kellett várni az 1700-as évek második évtizedét, addig, amíg végleges győzelmet aratott Savoyai Jenő herceg Zentánál, és végül is Rákóczi szabadságharcot is leverték, és csak ekkor gondolt arra az osztrák császárság, hogy a budai várat azt meg kell erősíteni, mert hát ez egy nagyon erős támpontja lehet a császári hatalomnak. Már elejétől a Habsburg királyok, mert ugye császár király, magyar király lett az osztrák császár, nem kívánták udvartartásukat Budán berendezni, még csak átmenetileg szándékoztak itt tartózkodni. Harmadik Károly, majd Mária Terézia budai várépítése is csak ilyen hitegetés volt, mint hogyha az udvartartást Budára akarnák áthelyezni. Ezek ténylegesen nem történtek meg, de ennek ellenére elkezdtek újabb és újabb építkezéseket a vár területén. Legelőször is a rom állapotnak a felmérését végezték el, ezt egy Johann Höbling nevezetű császári építőmester végezte, és ő készített is egy ilyen tervet ezeknek az épületeknek a felhasználására, a középkori palota csonkjainak a lebontására és a új palota építésére is, amelynek tervét a haditanács 1715-ben el is fogadta. A palota belső kiképzésére pedig Fortunato de Prádi olasz építőmestert kérték fel, de ezeknek a megvalósítása, tehát a palota kiképzése az tulajdonképpen nem valósult meg pénzhiány miatt, hosszabb szünetekkel megszakított kivitelezéssel, még 1723-ban egy újabb tűzvész következtében ezek a munkálatok nagyon lassan haladtak, és a katonaság csak erődítési és katonai jellegű munkákat végzett. Ide megint megjelenik a Zeughausnak az építése, mert ez egy újabb tűzvész következtében elpusztult, és akkor ezt újraépítették. Mondhatom azt, hogy harmadik Károly 1711-1740 között uralkodott, megépítetett egy egyszerű balog palotát, és ennek a rajzait ismerjük egy 1742-ben készült felmérési rajzból. Itt egy elalakú épületet látunk, és ennek az építése a középkori palota maradványai lebontásával történt meg. Az épületeket, amit itt megépítettek ebben a periódusban, azokat szegényes, dísztelen, befejezetlen állapotban hagyták, és ezek voltak azok az épületek, amelyek majd a későbbi barokk palotának, vagy a neobarokk palotának a magvát képezték. Harmadik Károly utóda, ugye a Habsburgok nőági örököse, leánya Mária Terézia uralkodott 1740 és 1780 között, igyekezett a magyar főurakat különféle külsőséges megnyilatkozásokkal magához kötni. Emlékezzünk vissza a pragmatika szankcióra. Itt lényegében a budai várnak, a királyi palotának a tovább építése is ezekhez az ígéretekhez tartozott, de azt is el kell mondanom, hogy ő sem foglalkozott komolyabban ezekkel a palota építésekkel, és az udvartartást persze nem akarta Budára helyezni. Az általa épített palotában is csak egyszer, még annak a befejezése előtt 1764-ben tartózkodott, és akkor is csak rövid ideig. Az ország fővárosa viszont Pozsony volt, ott székelt a helytartó tanács, és az országnak a legfőbb kormányszerve is, tehát lényegében Buda elveszítette a vezető szerepét, annak is következtében, hogy még mindig tartott a bécsi haditanács attól, hogy török visszatérhet. Mária Terézia megkoronázása után megindult a harmadik Károly által megkezdett és félbemaradt épületeknek a továbbépítése. Ennek érdekében az ország rendjei 1741-ben kérelemmel fordultak a királynőhöz, aki azonban pénz hiányában csak 1748-ban járult hozzá az épületek királyi palotává való kiépítéséhez. A nagyszabású uralkodói igényeket és az udvartartásra berendezett Mária Terézia féle barokk palota építését Jadot de Vichy császári főépítész 1749-ben kezdte építeni, ekkor készített alaprajzi változatokat, és a kivitelezés az ő tervei alapján indult meg 1750-ben. Ő egy adott pillanatban távozott, és az építkezéseket Nikolaus Pakassi osztrák építész újabb vázatokat készített, és ő folytatta az építkezéseket 1750 és 1755 között. A helyszíni munkálatokat Horacek Ignác kamarai főépítész irányította, aki jelentős szerepet kapott a palota építésében. Tőle származtak a palota barokk homlokzat kiképzése, valamint a tetők és a kupolák megformálása. A kivitelezés a porosz 7 éves háború miatt 1758-tól megint szünetelt. A munkálatok csak 1765-ben indultak meg újra, és ekkor az irányítást Franz Anton Hillebrand, a magyar kamara vezető építésze vette át. A Mária Terézia kori barokk palota terve harmadik Károly-féle épület adottságait felhasználásával született, és ekkor alakultak ki a palotának az épület szárnyai, amely egy U-alakú alaprajzot eredményezett, és ezt az alaprajzot használta aztán később Ibl Miklós, aki megépítette az oroszlános udvart. Ez az épület, amit ekkor felépítettek, az háromszintes volt, földszint plusz két emelet, és a palotát akkor még minden szobrászati és plasztikai díszítés nélkül láthatjuk, csak egyszerű vakolt homlokzatai voltak. A Dunai homlokzat előreugró középszárnya a nagy rizalit szerepét töltötte be, amelynek a homlokzati síkjából kiemelkedő és a felső két szintet összefogó timpanonnal lezárt négy oszlopos koronája jelölte az épület tengelyét és hangsúlyozta a főhomlokzati szerepet. A homlokzati síkban tartott sarokrizalitok jelentek meg. A középszárnyon az első emeleten voltak a királyi nőnek és a férjének a lakosztályai, tehát készültek ezek, mondjuk így ezek a lakosztályok, de mint mondtam, nem használták őket soha. A földszinten pedig egy nagy kerti teremet alakítottak ki. A déli négyszög földszintjén voltak a konyhák és a gazdaságot szolgáló helyiségek, e fölött az első és második emeleten pedig a főhercegek lakosztályai jelentek meg. Még az épület együttes építésének befejezése előtt, már 1762 és 70 között elkészült ez az épület, és 1772 között ugye még építkeztek. Az épületet miután már ugye nem használta a királyi és császári család, ezért az angol kisasszonyoknak adták át. És ők használták, itt változás történt akkor, amikor 1766-tól Albert herceg Magyarország helytartója kötözött be a palotába, és megint nagy változás történt akkor, amikor 1777-ben a Nagyszombati Egyetemet Budára telepítették, és akkor a palotának egy részét ez foglalta el. Mária Terézia 1771-ben a jezsuita történészek kezdeményezésére visszakapta a Szent Jobbot Raguzából, és a méltó megőrzést a palotában képzelte el, és ezért a palota északi szárnyának az zárt udvarában Hillebrand tervet készített egy kis centrális kápolna a megépítésére. A történelmi elekét 1776-ban ott helyezték el. Itt zárójelben megjegyzem, hogy ezt a kis kápolnát Hausmann, a későbbi építész 1899-ben lebontotta. Nagyszombati Egyetem idejegyzése után a Dunai homlokzatot, Oracek-féle kupolát lebontották, és Kár Cillák tervei alapján egy négyszintes, tetőteraszos, csillagvizsgálós tornyot építettek helyette. Ez a torony több mint egy fél évszázadon keresztül volt a palota jellegzetes motívuma. Az egyetem elhelyezésével kapcsolatos átalakítási munkálatokat Kempelen Farkas udvari tanácsos irányította, ugyancsak ebben az időben készült el a dísztelem Hillebrand szerinti homlokzat képzése is. Második József uralkodott 1780-1790 között, Budát ismét fővárosát tette, ide helyezte a helytartó tanácsot, de ő maga nem költözött a palotába, sőt itt tartózkodása alatt sem lakott benne. 1784-ben az egyetem Pestre való áttelepülése után a palota lakatlanná vált, és csak második Lipót trónra lépését követően 1791-től kapott ismét tartalmat a beköltöző Sándor Lipót nádor udvartartásával. Első Ferenc 1792-1835, jól ismerjük Ferencnek a Napóleon elleni hadjáratokat és a napóleoni törekedéseket, hogy Európát az angolok ellen hangolja. Tehát első Ferenc budai megkoronázásával járó ünnepi esemény sorozat ismét előtérbe helyezte a királyi palotát, még Sándor Lipót idejében felvetődött, hogy a nádori udvartartáshoz megfelelő átalakítások szükségesek, de ez csak később József főherceg nádorsága idején 1799-ben végezték el. Az uralkodó családja 1809-ben, amíg Bécset Napóleon ostrom alá vette, fél évet töltött a palotában. 1810-ben még mindig gyakori tűzvész pusztított a palotában, és 1814-ben első Ferenc császár és magyar király, harmadik Frigyes Vilmos porosz királyt és Sándor orosz cárt egy időben itt ebben a palotában látta vendégül. Az 1810-es tűzvész után több terv készült a palota átalakítására, de 1824-ig lényeges változás nem történt. Ekkor 1827-ben a csillagvizsgálat tornyot és a kupolát, mint mondtam, lebontották, és a Mária Terézia barokk homlokzatát azt átalakították. 5. Ferdinánd uralkodott 1835 és 1848 között, 1846-ban István főherceget tette meg nádorrá, ez alkalommal ismét kisebb átalakításokat hajtottak végre a palotán, mert ő ide beköltözött. Ekkor ifjabb Louis Montoyé készített átalakítási és berendezési terveket. Megtörtént az 1848-as forradalom, ugye, és ekkor első Ferenc József került hatalomra, 1848 és 1916 között uralkodott, és az ő első tevékenységei közé sorolhatjuk a magyar szabadságharc vérbefolytását. Magyar nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért vívott küzdelem során Budát görgei csapatai 1849. májusában 3 heti ostrommal szabadították fel. Az ostrom egy ilyen presztízs kérdés volt a magyar hadvezetőségnek a szemében, és az ostrom súlyos sérüléseket okozott a palota együttesben. A palota jelentős részének tetőzete leégett, különösen a déli és a középső szárny rongálódott meg súlyosan. A boltozatok sok helyet beszakadtak, a belső berendezés pedig elégett. Forradalom leverését követően a király azonnal elrendelte a palota helyreállítását és átalakítását Albrecht főherceg részére, akit 1851-ben Magyarország katonai és politikai kormányzójává tett. 1852-ben Pollak Ákost a középszárnyat állította helyre, és a keleti homlokzatokat 1854-ben díszítették. A palota felújításában Ferenc József részt vett olyan szempontból, hogy többször meglátogatta az épületet, hogy hogy haladnak ezek a bővítési munkálatok. Az első látogatása 1852-ben volt. Első Ferenc József 1867-es kiegyezés következtében magyar király is lett, és megtörtént ugye a Habsburg házzal való egyezkedés. Az alkotmány visszaállítását követően nagy ünnepségekkel lezajlott a budai koronázás. Ez nem hozott nagy változást a palota életében, a királyi udvartartás egy ideig a palotában tartózkodott. 1873-ban a Buda három város egyesítésével, Pest, Buda és Óbud egyesítésével létrejött tulajdonképpen az új főváros, Budapest, és ez igen jelentős esemény volt, mert ennek következtében ez a város most már mint főváros kezdett fejlődni. Nagyon jelentős intézkedés volt, hogy 1874-ben a hadügyi minisztérium a várat, mint hadászati követelményeket már megszüntette, és hivatalosan kijelentették, hogy ez már csak a királyi intézményeknek lesz a jellegzetes építménye, tehát a hadászati követelményeknek már nem kell megfelelnie, ezért hatalmas bontásokat kezdtek el végrehajtani, és a védműveknek a lebontását rendelték el. Ezek a bontások viszont hozzájárultak a nagyarányú építkezésekhez, és ezek a nagyarányú építkezések megváltoztatták Buda arculatát, és a legnagyobb városképi változást azonban a Mária Terézia kori királyi palota továbbépítése jelentette. Ennek gondolata első ízben 1867-ben Ferenc József király koronázása alkalmával vetődött fel. Királyi ünnepélyek során kitűnt, hogy a budai palota nem elegendő nagy, és az udvartartás szükségleteit sem elégítheti ki. Mindenütt hiány mutatkozott, a palota termény nem nyújtotta kellő helyet nagyobb pompának kifejtésére és a meghívott vendégek befogadására. A királyi főhercegek és az udvarú méltóságok nagyrészt szállodákban és magánházakban voltak elhelyezve, és a személyzetnek pedig barakokat építettek, hogy tudják őket elszállásolni. Már akkor úgy nyilatkozott Andrássy Gyula gróf, hogy az egyik legfontosabb teendő az lesz, hogy a palotát újra kell építeni, ki kell bővíteni, és annak magyar királyi méltósághoz illő képet kell adni. A palota építése végül is Erzsébet királyné óhájára került napirendre.
Keresztes úr, építők és építészek, kinek vagy inkább kiknek köszönhető a budai vár mai képe, kinézete?
Mint mondtam, a palota bővítése végül is Erzsébet királyné óhájára kezdődött el, de amit beszámoltam róla, a királyi koronázáskor 1867-ben bebizonyosodott az, hogy az épület együttes, ami eddig létezett, az nem felel meg a követelményeknek, sem területileg, azaz felületileg nem tudja elszállásolni az ide érkező embereket, sem pedig nem tudja elszállásolni az ide telepítendő hivatalokat. Éppen ezért mindenki azon ügyködött, hogy pénzt kerítsenek, és tervezőket, akik ezeket az épületeket ki tudják bővíteni, a megmaradt épületeket, mert, mint mondtam, nagyon sok mindent lebontottak azokból az eddig felépített épületekből, és ezeknek az épületeknek az átalakítása, szépítése végül is egy reprezentatív épületté való átalakítása nagyon fontos lett volna. Nem utolsó sorban az egyik legfontosabb probléma, amit meg kellett oldani, az a reprezentáció kérdése volt, ugyanis a kiegyezés után Budapest, most már az Egyesült Budapest, a Magyarország fővárosa lett, a Bécs után a második legfontosabb város, és ennek következtében hatalmas építkezések és fejlesztések valósultak meg. Az első ilyen építész, akiről be kell számolnunk, az Ib Miklós volt, mert a tervek elkészítésére pályázat alapján ő kapott megbízást. Pályázati munka megváltoztatta az egész palotának a kinézetelét, az egész Dunára néző hegyoldalt és a régi halászváros külsejét, az elavult házakat, azokat lebontották, és a helyükre más épületeket emeltek. A várkert rendezésére terveket készítettek, ekkor alakították ki a támfalakat, a lépcsőtornyokat, lépcsőket, és 1875 és 82 között épültek meg ezek az építmények, és a kompozíció közepén egy oszlopos kerti építmény a Gloriet át, két oldalán pedig szerpentinszerű lépcsőfeljáratok jelentek meg, és az építmény végeit egy-egy lakóépület zárta, amely 10-10 tengely árkádsorra kapcsolódott a központi pavilonhoz. Az építés során a középkori keleti védőmű alsó várfalai jelentős hányadát lebontották, és a Dunáig levezető déli kortina fal végén álló és a vár vízemelő szerkezetét magában foglaló vízi rondellát is lebontották. Ez utóbbi pótlására építette fel Ib a várkerti kioszkot a vár vízvezetékének szivattyú telepeként. 1905-ben a használaton kívüli gépházat kávéházzal alakították át. Hát ezt most itten befűzöm azt is, ezt a mondatot, hogy a várkert kioszknak és a várkert részleteinek a felújítását azt a napjainkban, tehát a tavaly évben fejezték be, és egy nagyon látványos, nagyon szép, vonzó eleme vált a mai Budapestnek ez a Várkert kioszk. Visszatérve az eredeti dolgokhoz, ezután került sor a palota bővítésre, amelyet Ib Miklós Tisza István miniszterelnök megbízására 1885-ben több javaslatot is készített, és a tervek mindegyikének fő jellemzője az volt, hogy a Mária Terézia kori palotát változatlanul megtartották, és annak stílusához, valamint emelet elosztásához igazodtak. A program nagy területet igényelt, a rendelkezésre álló hely pedig igencsak szűknek bizonyult. Végleges tervében ezért Ibl a Zsigmond kori építkezésekhez hasonlóan a várhely természetes szikla peremén túlra is terjeszkedett. A nyugati várfalak részbeni elbontásával, új támfalak és új alapok létesítéseivel a tabáni völgybe lenyúlva hatalmas épülettömböt tervezett. A neobarok stílusban megoldott épülettömböt két összekötő háromtengelyes nyaktagrésszel kapcsolta a barokk palota déli és északi szárnyához, létrehozva egy nagyméretű, közel négyzet alakú külső díszudvart. További elgondolás volt még a Zeughaus elbontása, erről meséltem, és a helyen a testőrség részére egy testőr lakóház építése, amelyet a palotával egy zárt oszlopos folyosóval kötött volna össze. Ez utóbbi azonban nem valósult meg. Mondhatom, hogy Ibl palota bővítési gondolatai, elgondolásai 1891. január 22-én bekövetkezett halála miatt csak részben valósultak meg. A szomorú eseményt a Királyi Palota Építési Bizottságának elnöke az ECB-ből összehívott ülésen jelentette be, és egyben megbízást adott Hausmann Alajos műegyetemi tanárnak a munkálatok folytatására. Persze eddig Ibl Miklósról beszéltünk, most következik egy másik építész, mint mondtam, Hausmann Alajos műegyetemi tanár, akinek építkezései befolyásolták és tulajdonképpen kialakították a mai várpalota arculatát. Hausmann Ibl terveit ugyan átdolgozta, de lényegében nem változtatta meg őket, így az épület Ibl Miklós alkotásaként valósult meg. Ezért a Krisztina városi szárnyat a szakirodalomban gyakran Ibl szárnyak is nevezik. Az átdolgozott terveket, amelyek csupán a belső beosztásra és főleg a díszlépcső módosítására szorítkoztak, Hausmann 1893 elején fogadtatta el, és a terveket ugyanez év május 3-án Ferenc József megtekintett a helyszínen és megvalósításukat engedélyezte. Tehát láthatjuk, hogy itt a császár személyesen beavatkozott az építkezésekbe, megtekintette és engedélyezte a terveket. Az épület első két szintje a millenáris ünnepekre el is készült. Ez alkalomból a király 1896. június 6-án letette az alapító köveket. Itt a nagy tömegű téglalap araprajzú épületnek a homlokzata a háromszintes barokk palotához alkalmazkodva az udvarfejre három szintet mutatott, és itt jelenik meg a hármas tagulású épületszárny két kisebb belső udvart fogott közre. Itt később jelenik meg a háromnyílású áthajtó, az oroszlános kapu, az oroszlános udvar elnevezés. Ezt mindenki már ismeri, aki már járt Budapesten. 1892 és 95 között készült el a barokk palota első emeletének a középtengelyében lévő nagy díszterem átalakítása is. A díszterem ugyanis a koronázás 25 éves jubileumi ünnepségekor kicsinek bizonyult, és így bővítésre volt szükség. Láthatjuk, hogy mindig történt valami olyan fontos esemény, ami nagy tömegeket vonzott ebbe az épület együttesbe, és minden alkalommal kiderült az, hogy az épület együttes nem felel meg a követelményeknek, túl kicsi, nem tudja elszállásolni sem azt a tömeget, aki ide megérkezik, sem pedig nem tud olyan reprezentatív termekkel nem rendelkezik, amelyek ezeket az ünnepi alkalmakat kiszolgálnák. Az a probléma viszont, hogy egy nagyon zárt területen vagyunk, így ezért az arab területet nem nagyon lehetett megnagyobbítani, és ezt a megnagyobbítást Hausmann úgy oldotta meg, hogy az ablakokat kibontotta, homlokzati falat pilléresítette, és így a termet az udvar felé folyosószerűen kibővítette. A bővítés következtében az előre ugró homlokzat szakaszra pedig visszahelyezte az eredeti négyoszlopos kolonádokat. A Hausmann féle palota szárny az ünnepségek alkalmában megnagyobbított díszteremben történt, de még mindig kicsinek bizonyult, és ezért nagyméretű és fényes új ünnepi helyiség létesítését feltétlenül meg kellett oldani. Ezek az építmények, amik később készültek, Hausmann ezeket így írta le. A királyi vajár történelmi múltja egyenesen megköveteli, hogy nemzeti létünk elmúlt korszakainak kimagasló király alakjait itt megörökítsük. Így az Árpádok, a Hunyadiak és a Habsburgok korszakát kellett kifejezésre juttatni, és megterveztük a Szent István termet neoromán stílusban, a fa architektúrát alkalmaztunk aranyozással és majolika díszítésével. Az Árpádházi királyok alakjait és két jelenetet Szent István életéből mutattunk be. Ezeket Roskovics István festette meg mesterien. Hunyadi Mátyás terem olasz korai reneszáns stílusban épült, falambériával, dúsan díszített kazettás famennyezettel és intarziás parkettával. A terem közepén Mátyás király kolozsvári lovasszobrának Fadrusz János alkotásának kicsinyített mása állt, ezeken kívül mintegy 200 helyiséget bútoroztak be. Hausmann a Dunára néző szárnyat több mint kétszeresére 304 méterre hosszabbította, a Márélia Terézia féle szárnyat egy középső kupolás összekötő rész beiktatásával észak felé lényegében megismételte. Szimmetrikus homlokzati kiképzést alakított ki, tehát lényegében kialakította a ma látható budai várnak, illetve budai palotának a képét. 1903-ban készült el az a neobarokk stílusú palota, amelynek díszítésében részt vettek Locz Károly, Feszti Árpád, Benczúr Gyula, Vajda Zsigmond, Stróbla Lajos, Sinyei Merse, Fadrusz János. A királyi palota ebben a formában maradt fent a II. Világháború végéig, akkor, amikor 1944 végén a német seregek több tízezres csapatai húzottak ide-vissza, és értelmetlen védekezéssel romhalmazzá döntötték az ostrom során a királyi várpalotát. Ez a másfél hónapig tartó ostrom Pest és Buda ostromával romba döntötte a budai várat, és az ostromnak a legnagyobb kárvalótja a budai várpalota volt, szinte a felismerhetetlenségig romhalmazzá változott. 1945 után, miután kivonult a német hadsereg, azóta folyik a helyreállítás, 1945 óta látjuk azt, hogy hogy alakul, hogy szépítik, hogy építik visszatben ezt az épület együttest, és beszámoltam én is arról, meg mindenki tudja, hogy ezek a munkálatok még mindig nem fejeződtek be. Beszéltem a Várkert bazárról, beszéltem ugye a Szent István teremnek a újraépítéséről, ezek mind hozzájárulnak az épület együttes régi fényének a visszaszerzésére, de még mindig nagy foltok találhatók, romhalmazok a mai vár területen. Ezeket próbálják eltüntetni, és az a helyzet, hogy gyakorlatilag állandó feltárások, ásatások folynak, ami a régi vár szerkezetet a történelmi koroknak megfelelően próbálja bemutatni, és ezeknek a felhasználásával és bemutatásával építik és szépítik a budai várat. Ezt mondhatnám azt, hogy egy állandó folyamat, ezt befejezni nem is lehet, mert az újabb és újabb feltárások, újabb és újabb történelmi tényeket tárnak fel, ezeket bemutatni, és ezeknek a felhasználása az újabb építkezéseknél mindig nagy gondot jelent, és ezek az épület részek, mint szokott lenni, beépülnek, vagy pedig teljesen elpusztulnak annak következtében, hogy az épületeket azt állandóan fejleszteni és a mai kornak megfelelő felszereléssel kell ellátni.
Mérnök úr, ma még arra is megkérjük, hogy foglalja össze a beszélgetést, a végső következtetések tehát.
Azt mondhatom, hogy itt végigvonult egy ilyen építkezés sorozat, amit bemutatni próbáltam, ami gyakorlatilag egy Magyarország szempontjából az egyik legfontosabb építményt, a budai várat próbálta körvonalazni. Na most itt láthattuk, hogy a történelem folyamán ez az épület együttes, hogy alakult, hogy indult, hogy fejlődött, és hogy a történelem mennyire rányomta bélyegét ennek az épület együttesnek az alakulására. Először a tatárvész, aztán a következő a koronázási villongások, a hatalom megszerzése, mikor a hatalom megszerzés végül megtörtént és elindult az épület együttesnek az építése, fejlesztése, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond vagy Mátyás király korában, itt az európai kultúrának minden szegmense megtalálható, tehát elmondtam azt is, hogy hogy alakult a budai vár története. A luxemburgi korban a gotikus építészet, utána a Mátyás korban a reneszánsz építészet. Jegyei jelentkeztek, és nagyon, mondjam úgy, európai szintet, vagy a fölötti szintet mutattak. A továbbfejlődés az megakadt a török iga következtében, ami 145 évet tartott, a Buda visszafoglalása az pedig hatalmas rombolásokat végzett, és lényegében eltüntette azokat az épületrészeket, amit a korábbi építkezések jelentettek. Az újabb követelmények, a királyi, császári reprezentatív épületeknek a kialakítása, az pedig Mária Terézia, Ferenc József idejéhez köthető. Ekkor alakult ki a mai épületegyüttesnek a formája, majd az első világháború előtti 1890-es, 1900-as évek elején történt építkezések alakították ki a mai formáját a palota együttesnek. Itt beszámoltam arról, hogy Iblő Miklós meg Hausmann Alajos tervei alapján milyen épületeket építettek, és arról is beszámoltam, hogy ez a főváros jelképe most már UNESCO-s helyszín is, az egy reprezentációs és Magyarország szempontjából egy nagyon fontos történelmi kép, amely azóta is, tehát 45 óta, miután az ostrom nagyon megrongálta, azóta is egyfolytában helyreállításon megy át, és az épületnek a régi szép emlékeit, azokat próbálják visszaállítani, és ezzel a visszaállítással egy olyan modern képet is kialakítani, amely megfelel a mai követelményeknek.
Miről fogunk egy hét múlva beszélni?
Egy hét múlva arra gondoltam, hogy most már induljunk el a történelmi képen, és pedig az ókori építészetnél kezdjük el, hogy hogy kezdett kialakulni a várépítészet, és ezzel kapcsolatosan megjelenő különböző formákat, meg az ókori építészet technikákat jellemezve térjünk ki a földvárak építésére, majd az Erdély szempontjából nagyon fontos Dácia területén megvalósított dák várakra, majd a ugyancsak Erdéllyel kapcsolatosan a római limesznek a kialakításáról, hogy beszéljünk.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy következő alkalommal is érdekes dolgokról tudunk beszámolni.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei ezennel sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.